Zsuzsui 9. rész. Izrael és a rabasz Gibeoniak. Meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túl a hegyvidéken, a Sefálá alföldön és a nagy tenger egész partja mentén a Libánon felé laktak. A hetiták, az emóriak, a kánaániak, a periziek, a híziek és a jebóciak. Szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. De meghallották Gibeon lakói, hogy mit tett Józsui Jerikóval és Aj városával, ezért ők cserhez folyamodtak. Elindultak, és így szerelték föl magukat. Elnyűjt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyűjt, megrepedezett és összekötözött borostömlőket, a lábukra elnyűjt és foltozott sarokat, magukra pedig elnyűjt rohát. Útra való kenyerük is mind száraz és csupa morzsa volt, így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgába, és ezt mondták neki meg az izraelieknek. Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk. Az izraeliek azonban ezt mondták a hívieknek, hát ha köztünk laktok, hogyan köthetnék én akkor veletek szövetséget? Azok ezt mondták Józsuénak, szolgáljuk vagyunk. Józsué azonban megkérdezte, kik vagytok és honnan jöttök? Azok ezt felelték neki, igen, messze földről jöttek szolgáljuk, Istenednek az Úrnak nevéért, mert hallottuk hírét és mindazt, amit Egyiptomban vitt véghez. Meg mindazt, amit az Emóriak két királyával tett a Jordánon túl, Szihonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával, Asztárodban. Ezért véneink és országunk lakói ezt mondták nekünk, vegyetek magatokhoz útravalót, menjetek eléjük és mondjátok nekik, szolgáltok vagyunk, kössetek hát szövetséget velünk. Itt a kenyerünk még meleg volt, amikor otthonunkban elláttuk magunkat vele, és elindultunk, hogy hozzátok jöjjünk. Most meg már száraz és csupa morzsa lett. Ezek a borostömlők is újak voltak, amikor megköltöttük, most pedig repedezettek. A ruhánk és a sarunk is elnyűjt a nagyon hosszú úton. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Józsué ráállt a békére és szövetséget kötött velük, azzal az ígérettel, hogy életben hagyja őket. A népközösség vezetői pedig megesküdtek erre. Három nappal azután, hogy szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy a közelből valók, sőt, közöttük laknak. Felkerekedtek hát Izrael fiai, és harmadnapra elérkeztek azoknak a városaihoz. Ezek voltak a városaik, Gibeon, Ketirá, Bierót és Kirjat-Jearim. De nem kontrolták fel őket Izrael fiai, mert a közösség vezetői megesküdtek nekik az Úrra is, Izrael istenére. Emiatt zúrodott az egész közösség a vezetők ellen. De a vezetők mind azt mondták az egész közösségnek. Megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael istenére. Nem bánthatjuk őket. Azt csináljuk velük, hogy életben hagyjuk őket, és akkor nem ér be minket az Úr haragja az eskü miatt, amivel megesküdtünk nekik. Azt mondták a vezetők, hogy életben maradhatnak, de legyenek az egész közösség favágói és vízhordói. Így határoztak róluk a vezetők. Józsué pedig hívatta őket, és így beszélt hozzájuk. Miért csaltatok meg bennünket? Azt mondtátok, hogy nagyon messze laktok tőlünk, pedig köztünk laktok. Legyetek hát átkozottak, meghogyjon akik közületek a szolgák, akik az Isten házának favágói és vízfordói. Azok ezt felelték Józsuénak. Mivel tudomásunkra jutott szolgáidnak, hogy Isteneteknek az Úr megígérte szolgájának Mózesnek, hogy nektek adja az egész országot, és kipusztítja előletek az ország minden lakóját, nagyon féltettük tőletek az életünket, ezért tettünk így. Most már a kezedben vagyunk, bánj velünk úgy, ahogyan jónak és helyesnek látod. Józsué pedig így cselekedett velük, megmentette őket Izrael fiainak a kezéből, és nem gyilkolták le őket. Azon a napon Józsué elrendelte, hogy a közösségnek, valamint az Úr oltárának a favágói és vízfordói legyenek azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr, így van ez ma is. Imádkozzunk.
Hogyan és miért lehet elkezdeni talán? Úgy gondoljuk végig a szívünkben, hogy mikor a bibliaolvasásunk sorra kerül Józsué könyve, Bírák könyve, mit szokott ilyenkor csinálni. Legjobb esetben, de végigolvassuk egyszer azokat a verseket, hogyha már előbb lenne az a Bibliában, de nagyon sok olyan vers van benne, nem szól jól? Nagyon sok olyan szakasz van Józsué könyvében, a Bírák könyvében, amiket egyszerűen nem értjük. Nem értjük meg azt, hogy ha végigolvasod a Bírák könyvét, hogyan lehetséges annyi vérengzés, annyi pusztítás, hogyan engedheti meg ezt Isten, a szerető Isten, sőt, hogyan rendelhette el ezeket. de mégis ott van, hogy az Ószövetség ismerete nélkül nem értik meg az Új Szövetséget. Az Új Szövetség ismerete nélkül nem értik meg az Ószövetséget. A kettő annyira szorosan összekapcsolódik. Pál apostol a Föld első korintusi levél 10. fejezetében ír erről, amikor az első verset így kezdi, hogy nem akarom pedig, hogy ne tudjátok atyám fiai. Amikor a Pál apostol ilyen gondolattal vezeti be azt, amit ő mondani akar, akkor annak nagyon mondékban van. Nem akarom, hogy ne tudjátok. És akkor felsorolja azt, ami a zsidó népben végig ment. Hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, mindnyájan tengeren mentek által, mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg, mindnyájan egy lelki jeledet tettek, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, és a kőszikla a Krisztus volt. Ha nem olvasnánk el például a Korintus beliekhez írt első levelet, akkor nem értenénk meg azt, hogy Pál miről beszélt. De ha nem olvasnánk el az Ószövetségben azokat a jeleneteket, ahol a kősziklából víz fakad, akkor nem érthetjük meg az Ószövetség üzenetét. A kettő szorosan összekapcsolódik. És akkor így folytatja tovább Pál apostol. De azok a többségét nem kedvelt az Isten, mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példákból ülnek, hogy mi ne kívánjunk gonoszt, amit azok kívántak, se bárvány imádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amit meg van írva leültani, enni és írni és felkeltek játszani. Se a Krisztus ne kísértsük, amit közül kísértették némelyek is elveszek a kígyók miatt, se pedig ezt zúgolódjatok, mint éppen őtözők zúgolódtak némelyek, elveszél a pusztító által. Mindezek példaként estek rajtuk, és megirattak a mi tanulságokra, amiket az időt eljelkezett. Hát ez a kulcs a felolvasott szakasznak is, József könyvének ez a 9. fejezete, ami megirattott a mi tanulságunkra, és nézzük meg azt, hogy mit üzen Isten ezen keresztül, mit tanulhatunk ebből a hosszú szakaszból. Ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit egy néhány gondolat, néhány bevillanó képben szeretnék történelmi háttérre utalni, amikor Mózes első könyve a 12. fejezetében elhívta Mózes, elhívta az Úr Ábrahámot, és mondta az Úr Ábrahámnak, kérdezi a földedről, a rokonságot közül a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatlak benned a föld minden nemzetségei. Ez volt az elhívás, amely Ábrahámnak szólt, és ez az elhívás ma is érvényes. Akkor következett Ábrahámnak a hite a 15. fejezetben, amikor azt olvasok, hogy hit pedig állt az Úrnak, és tulajdonítették igazságul. És Isten jelentette Ábrahámnak azt, hogy még nem lesz azonnal az övé ez a földterület, 400 esztendőnek kell eltenni, mert az emoreusok gonoszsága még nem telt be. Igen, ám, de probléma volt Ábrahám esetében, nem volt gyermekük. Kire maradjon akkor mindez? És valami emberi módon próbáltak megoldani valamit, én úgy fogalmaztam meg, hogy Sára és Ábrahám türelmetlensége, és ennek következménye lett Izmáel, akit Hágár szült, a szolgáló lány. És Izmáellel kapcsolatban azt olvassuk a Mózes első könyve 16. fejezetében, az pedig vad természetű ember lesz, az ő keze minden ellen, és mindennek keze ő ellene, és minden atyafiának ellenébe ütizel sátorát. Azt nem, ehhez nem kell külön kommentárt fűzni, ma is érezzük ezt. Ezután elkövetkezett ugye a 400 esztendő végén, amit Isten megígért, a szabadulás Egyiptomból. És Isten angyalt küldött, aki bevezette Izrael népét az ígéret földjére, de ehhez tudjuk, még 40 évnek kellett eltenni a nép hidetlensége miatt. A Mózes második könyve 23. fejezetében a 20. verstől kezdve azt olvassuk, hogy így angyal bocsátok előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára, meg ne bosszansd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat, mert az én nevem van ő benne. Mert ha hallgass az ő szavára, mindezt megcselekszed, amit mondok, hogy ellensége leszeket a ellenségeidnek, és szorongattatom a szorongóidat. Mert az én angyalom előtted megy, és bevisz téged az emoreusok, kitteusok, perizeusok, kananeusok, kideusok és jebuzeusok közé. És itt van egy nagyon súlyos szó. És kiírtam azokat. Hogy létezik ez, hogy Isten ilyen ígéretet tesz? Hogy létezik ilyen szerető Istenel? Hogy lehet összekapcsolni ezt a gondolatot, hogy kiírtam azokat? A szakasz bevezet, befejező gondolata ad valami útmutatást vagy világosságot ebben, amikor azt mondja az Úr, hogy és ne imád azok isteneit, és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteid szerint, hanem inkább döntsd azok, és törd össze azok bárványait. Hogyan lehetséges mindez? És milyennek a vetülete az új szövetségben a mi életünkre? Most ugorjunk egy nagyot, és elérkezünk a Jordán partjához. 40 éve bolyongott Izrael népe a pusztában, és elérkezett az ígéret földje határához. Józsué két kémet küldött Jerikóba, az egyik kémnek a neve Sálmon volt, akiről a Máté evangéliuma első fejezetében olvashatunk az Úr Jézus szentségtárházatában. És amikor Jerikóba érkezett ez a két kém, hát hova rejtőzhet el, mint bement egy prostituáltnak a házát. Ráhám házába. Akkor, amikor keresték a kémeket a város előjárói, a vezetői, akkor Ráhám zsinóba hazudott. Itt voltak nálam, ez igaz, de elmentek a kapuzárás előtt, nézzétek meg, merre indultak el. Közben a két kémet felrejtette a háztetőm, és amikor elmentek azok az emberek, akik keresték őket, a Józsué második könyvében azt olvasok, hogy még pedig feküdtek, amikor felment hozzájuk az asszony a házhéjra, és mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr ezt a földet, megadta ezt a földet, és megszállt a félelem miattul. Tudom. Valamit tudott ez a pogány, istentelen, bűnös asszony. Olyan valamit tudott, amit a zsidók sem értettek meg sokan. És úgy olvassuk tovább, hallottuk, hogy megszállította az Úr a Veres-tenger vizét előttetek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyában, akik túl voltak a Jordánon, Tihonnal és Ókkal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadt a mi szívünk, és nem támadt bátorság senkiben. A végső gondolat bizony az Úr a ti istenetek, Isten fenn a végben és alatt. Egy pogányasszony szájából, egy prostituált szájából ezek a gondolatok. Hogy egyezhető össze a Szentírással? Ő tudta azt, hogy az Úr az Isten, a mennyen és a földön. Ezután következett az átkelés a Jordánon. És az átkelés alkalmával parancsolta Józsué, hogy amikor átmennek a Jordán folyón, 12 követ vigyenek magukhoz a Jordán közepéből, ahol a papok lábai megálltak, és ezt a 12 követ vigyék magukkal az éjszakai szállásra. És itt egy fontos kijelentés van a 4. fejezet 6. versében, hogy legyen jelül közöttetek, ha kérdezik majd ezután a fiaitok mondván, mire valók néptek-e követ? Mondjátok meg nékik, kétfeléje vált a Jordán vize, az Úr fridlágyája előtt, és amikor átment a Jordánon, ketté vált a Jordán vize. Ezek a követ emlékeztetőül lesznek Izrael fiainak mindörökre. Mit azok az emlékeztetők az mi életünkben, az én életemben és mindegyünk életében, amire a bizonságot tudunk majd tenni a gyermekeinknek, unokáinknak, amikor megkérdeznek. Hát, öreg, miért veszek gyülekezetben ilyenkor olyan vasárnap délelőtt, és hát élni inkább valami kellemesebb helyre? És mit tudunk ilyenkor mondani? azt tudjuk mondani, hogy az Úr átvezetett bennünket a Jordánon. Egy új területre, hogy volt az életünkben egy nap, amikor egy fordulat történt az életünkben. És ez a fordulat, a megtérés, a hit, mikor felismertük Krisztust. Újra és újra visszatérő gondolat ez Mózes könyvében, Józsué könyvében. Ha te fiaitok kérdezik, majd apáitoktól, mire valók-e követ? Tudassátok majd a fiaitokkal, mondván, szárazon jött át Izraelben a Jordánon, hogy megismerje a földnek minden népe az Úr kezét, hogy bizony erős az, hogy kérjék az Urat az Istenüket. Mik a mi életünknek ezek az emlékkövei? Mi az, amiről mi bizonságot tudunk tenni gyermekeinknek, unokáinknak? Ez újra és újra visszatérő gondolat számomra, hiszen egy-egy dologban biztos, hogy felelősek vagyunk. Az, hogy bemutassuk gyermekeinknek, bemutassuk a jövő generációnak azt az Urat, aki bennünket szeret és bennünket megismer. Ezután következett Jerikónak a bevétele. Teljesen értelmetlen dolog az, amit csináltak ugye a zsidók, akkor minden nap szép körbejárták a várost, és egy szót nem szóltak. Aztán a hetedik nap kétszer járták körül a várost, és a szerettesek megszólaltak a kürtők, a trombiták, és leomlottak Jerikó falai. És itt van megint, amit nem tudok megérteni. A hatodik példát, 21. versében azt olvassuk, és teljesen kipusztítottak mindent, ami csak volt a városban. Férfitől az asszonyig, a gyermektől az öregig, sőt, ökörig, jugig és samárig mindent a fegyver élében. Meg tudjuk ezt érteni, meg tudjuk ezt magyarázni, hogy mit jelent. Majd nem sokára egy néhány beszélő, ami beszélni tőlem, mert a Kolosszi beliekhez jött levelet nézzük meg, és annak a tekintetében ilyen meg tudjuk érteni, hogy mit jelent Istennek a szava. Egykor következett ugye Ákánnak a bűne, amiről olvashatom, aztán amikor Ákán elítélték, meghalt, megkövezték, az ugyanos romai ellen is bevették ait, és itt volt a következő lépés a Gibeonitán. Még gondolkoztam, hogy melyik szakaszt olvassuk el a 9. fejezetből, de azt gondolom, hogy az egészet szükséges, hogy megértsük azt, hogy mit jelent az, hogy nem figyelünk oda Isten szavára. Olyan szépen előadták ezek a gibeoniták azt, hogy ők messzi földről jöttek, bemutatták azokat a szakadozott ruhákat, bőrös kömőket, fenészes kenyeret, és ahogy olvastuk a 9. fejezet 14. versében, és vettek a férfiak azok a gereteléből, az Úr tanácsát pedig nem kérték ki. Mit jelent ez számomra és számodra? Mi az Úr tanácsa? Hogyan tudom megérteni azt? Hogyan tudom megérteni azt, hogy mit akar Isten velem? Vajon volt-e valaki közöttünk, aki ma délelőtt azért imádkozott volna, hogy Uram, mutasd meg a te akaratot, hogy elmenjek a gyülekezetbe a strandra? Lehet, vagy egyikünk sem. Nekem sem jutott ilyesmi eszembe. Az olyan magánkor értető természetes dolog az, hogy vasárnap délelőtt felöltözünk, eljövünk a gyülekezetbe Isten igényét hallgatni. De vannak olyan pontok az életünkben, amik nem ilyen természetesek, amikor dönteni kell. Felelősséggel kell dönteni. És ennek a döntésnek visszavonhatatlan következményei lesznek. Egy ilyen döntés, egy házasságkötés, egy ilyen döntés lehet, ugye, munkahelyi választás, és sok minden más, amikor le kell ülni, megkérdezni, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Sokatnak elmondtam már, elnézést kérek, hogyha ez egy sok néhányoknak ismétlés lesz, de újra és újra végig kell gondoljam azt az eseményt, ami 46 évvel ezelőtt történt az életünkben. Amikor megszerettem csodálatosan szép leányt. És elmentem a lelki barátomhoz, testvéremhez, Cseréti Zoltánhoz, aki már adott a rég az urnában, és elmondtam neki. Válaszolt, jó, szép Sanyi. De mit mondta ehhez az Úr? Ja, hát azt én nem tudom. Na, akkor menj, hadd is kérdezd meg. És valóban hazamentem, és elszentesedtem, és mai napig sem tudom megmagyarázni, hogy miért. Hogy jött egy belső bizonyosság, hogy igen, én adom neked ezt a leányt, Máriát. Ezt nem tudom megmagyarázni, de tudom azt, hogy az Úrtól kaptam. És akkor nem szaladtam vissza Cserepi Zoltánhoz, hanem vártam egy pár napig, amíg leüllepszik bennem az a gondolat, és elmentem hozzá, elbeszéltem neki azt, hogy hát Zoli bátyám, én úgy érzem, hogy ezt az Úrtól kaptam, és az Úr adta nekem. Sose fogom elfelejteni. Nem válaszolt egy jó pár percig. Imádkozott. És az imádkozása után csak ennyit mondott. Nincs bennem semmi nyugtalanság. Noha meg vagyok győződve arról, hogy engem is Isten lelkevezett. Egy pecsét volt a mi indulásomra. Akkor még Mária nem tudott erről semmit. De aztán néhány hét múlva hamarosan megtudta, hogy mivel is volt szó. A másik dolog az életünkben, amit itt aláhúztam és kiírtam, amit az Úr Jézus mond a János evangéliumában. Egy fontos dolog az életünkben, ami a döntéseinket kell, hogy vezesse és irányítsa. Azt mondja az Úr Jézus, ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. És olyan különös, amikor a következő fejezetben, abban a fejezetek a következő versében, a János evangélium 7. fejezetének a 25., 26., 27. versében az Úr Jézus ott volt Jeruzsálemben, és mondták némelyek a Jeruzsálem beliek közül, de ne tél az, akik meg akartak ölni. Így nyíltan szól, és semmit sem szóltak néki. Talán bizony felismerték a főemberek, hogy ez a Krisztus. De jól tudjuk, honnan való el, mikor pedig eljön a Krisztus, senki nem tudja, hogy honnan való. Ha lapozzunk egy néhány lapot a János evangéliumában, és a 9. fejezetek a végéhez érkezünk el, a 9. fejezetben van szó a vakon született meggyógyításáról, akkor pedig azt mondták a farizeusok, mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Két ellentétes megítélés. Mi tudjuk, hogy honnan való, tehát nem ez lehet a Krisztus. Azt sem tudjuk, hogy honnan való, megint csak nem ez lehet a megmessiás. Hogyan van a mi életünknek a döntése? És a gibeoniták történetéből ez az egyik legfontosabb és legalapvetőbb dolog az, hogy megkérdezzük-e az Urat. Természetesen vannak olyan esetek az életünkben, amikor nem szükséges kérdezni, mert tudjuk nyilvánvalóan a vezetést. Lehet, hogy elmondtam ezt is már, elnézést kérdezek azért, hogyha ismétlem, de volt nekem egy nagyon jó barátom, lelki testvérem, Harold Barrington, aki itt a gyülekezetünkben is szolgált többször, és évente ellátogatott Magyarországra, de a felesége Alzheimer-kóros volt. Nem lehetett ott hagyni egyedül. Felhívott egy nőtestvért, hogy testvérem, csendesedjél el az Úr előtt, imádkozzál, hogy hogyan vezet téged az Úr, hogy el tudsz-e jönni a feleségemet ápolni, addig amíg én Európára, Magyarországra jövök. A testvérem válaszolt a telefonban, és tévétek, hogy nem imádkozom. Ezért neked nem kell kérni az ülvezetését. Köszönöm, hogy hívtál. Ez is Isten akaratának a megértése. Amikor a testvére kér valamit, és egyszer válaszolni, hogy köszönöm, hogy hívtál. Azután, a 9. fejezet után olvashatjuk azt, a 13. fejezetben Bírán könyvére visszatérve, hogy mikor József megnémhet, és igen megidősödött, mondta néki az Úr. Te megnémhettél, igen megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt hátra elfoglalni való. És ezután a Bírák könyvének az első fejezetében sorolja fel a Szentírák azt, hogy milyen területek maradtak elfoglalás, maradtak fel, amit nem foglaltak el a zsidók. Két ilyen várost műtöttem ki, az egyik az első fejezet 21. versében a Bírák könyvében, hogy az Jebuzeus Jeruzsálem lakóját nem üzte el Benyámin, és ezzel lakik Jebuzeus Benyámin fiaival Jeruzsálemben még ma is. Ugyanezt olvassuk a következő versekben, halasztésen ütszeti a lakósokat, és a kalandőzőknek tetszett ott lakni ezen a földön. Azután tovább mérve a harmadik pont, Efraimson ütszeti a Kananeus Gézerben lakott, és a Kananeus ott lakott közöttük és velük. Zebulonról is ezt jegyezte fel a Szentírás. Nem üzte ki a Kananeusokat. Áser szintén nem üzte el őket, és ott lakott Áser a Kananeusok között és a földlakói között, és nem üzte el őket. Azután a 34.-35. versben arról olvasunk, hogy az Efraimiták pedig felszorították Dávid tehetségbe, mert nem engedték, hogy lejöjjenek a bőrbe. És az Efraimiáknak tetszett ott lakni a Héres hegységében. Mit jelentenek ezek a példaképek? Majd nem sokára, mert ha még lesz egy kis idő, visszatérek rá, hogy hogyan tudjuk ezt megérteni. És akkor a Gyénák könyve második fejezetének az első versében arról olvashatunk, hogy felment az Úr angyala Gilgából, Bókimba, és mondta, hogy én vezetelek ki titeket Egyiptomból, és hozzálad benneteket erre a földre. Nem bontom fel az én szövetségemet titeletek soha, csak kisekösnek ezt tűnjelte földet lakóival. Miért nem hallgattatok az én szómra? És most nem fogom kiűzni továbbiakban őket, hanem mint töviselkedtek az oldalaitokon, és az isteneik töltjen át. Izrael népének azért kellett volna tűzni a Zeboraus, azért kellett volna tűzni a Kananeus, hogy ne elegyednek össze más népekkel, mert ha összeegyednek, Isten nagyon jól tudta a veszélyt, akkor hamar bálványimádásra fordulnak. És ha végigolvastuk a Bírák könyvét, újra és újra ezt a kifejezést találjuk benne, és is az Izrael népe elfordult az Úrtól, az Istentől, bárványok után jár, azután, amikor rájöttek, hogy bajban vannak, visszatértek, megint elfordultak, megint visszatértek, azután még súlyosabb következményekkel jártak ezek az Izrael népe életében. Ha a Bírák könyvét végigolvasunk, akkor azt hiszem lehet nyugodtan mondani, rosszabb, mint egy krimi, hiszen olyan vérengzések, olyan pusztítások, amiről ott van szó, azt nehéz megérteni, hogy létezik ez ilyen. Most pedig nézzük meg, hogy mi a tanulság a mi számunkra mindenből. Volt egy nap az életünkben, amikor megtértünk, amikor újjászülettünk. De nekünk nem jutott az a szerencse, azt idézőjelbe teszem, osztályrészű, ami a keresztán függő másik lapdolnak jutott, aki megvallotta, hogy ennek ő a Krisztus, és kérte, hogy majd hadd legyen nála királyságában, aki felismerte ott a keresztván, a megváltót, új, megtért, újjászületett, és már nem tudott utána védkezni, mert nem sokára meghalt. De a megtérésünk után tudomásul kell venni, és ebben létszegyomon találkozunk. Megmaradnak azok a bizonyos tulajdonságok, jelenbeli hiányosságok, amiket magunkat cipelünk és hordozunk. Amikkel kapcsolatban Istenek az az üzenete, hogy öldököljétek. Ugyanaz az üzenete, mint ami annak idején szólt a zsidóknak, az új, a Kánaán földje elfoglalásakor, öldökölni. A Kolosszi levél harmadik fejezete, az megint egy kedves levél számunkra, hiszen ez volt az egyik első fejezet, amit úgy együtt áttanulmányoztunk Máriával 46 évvel ezelőtt. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keresétek, ahol a Krisztus van az Istenek jobbján ülvén, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok is a ti életetek, el van rejtve Krisztussal az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd külsővel együtt megjelentek dicsőségbe. Ez egy tényleg. És ez a mi reménységünk. Ez a mi életünknek a célja, hogy amikor Krisztus megjelenik, ővel együtt leszünk mi. Igen, ám, de folytatódik a Kolosszi beliekhez írt levél. mégpedig ezzel a kijelentéssel, hogy üldögöljétek meg azért, aki földi tagjaitokat, kalázaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot, fösvénységet. Hát igen, ez a régmúlt életünk, ez a hitetlen kor, amikor még nem ismertük Isten, de vajon nekünk, ez nekünk már nem szól. Ha úgy belegondolok, bizony ez a levél a hívő embereknek szól. Képesek vagyunk mi ilyen tulajdonságokat magunkkal hordozni és cipelni? Képesek, mert ha nem lennénk képesek, nem jegyezte volna fel a Szentírás ezt. Üldögöljétek meg a ti földi tagjaitokat. És aztán utána úgy folytatja az apostol, hogy most pedig vessétek el magatokról mindazokat, halagot, fölgerjedést, gonoszságot, a káromkodást, szátokból a gyalázatos beszédet, ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkőztetek a mazó embert a cselekedetével együtt. Itt találkozik a bírákkönyve a mi életünkkel. Üldögölni azokat a tulajdonságokat, amik nem tetszenek Isten előtt. Elhagyni, ellevetkőzni, levetni mindazokat, amik ott vannak, amiket is sokszor részletre veszük, hogy hordozunk magunkkal. És miközben levetkőzzük, levetjük ezeket, úgy szól az Isten igéje, hogy és felöltözzétek az új ember, amelynek újulása van, annak ábrázata, annak ábrázatja szerint való ismeretbe, aki teremtette azt. Felöltözni egy másik ruhát, egy másik természetet. A 12. versben, a Kolosszé levélben azt olvassuk, hogy öltözzétek fel azért, mert Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatosságot, szelítséget. Tehát egy legszebb vers, amely számomra olyan sokat jelent, elszenvedném egymást. Megbocsátnánk kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, még itt az őt is megbocsátott néztek, aképpen ti is. Akármilyen fordítást veszek kezembe, sehol nem találom ezt a különleges szót, amit a Károly lefordított, hogy elszenvedjünk egymást. Bizony sokszor olyan dolgok történhetnek a gyülekezetben is, amikor el kell szenvednünk egymást. Amikor valami sérelem, bántás ér, elszenvedni a másikat. Elszenvedni azt, hogy megbántod. És ennek a helyet, és azt utána helyre tenni, megbocsátani kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valami ellen panasza volna, amit itt a Krisztus is megbocsátott. És aztán a továbbiakban az öltözködés. Öltözzétek fel minden föl a szeretetet, amely a tökéletességnek a közele. És a Isten egy békesség uralkodik a ti szívetekben. És Krisztus beszéddel lakozzék a ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben tanítvány és ígér egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával bemérőzzél az Úrnak. Ez a tusa, ez a küzdelem, amíg itt a Földön vagyunk, mindig fog kísérni bennünket. Újra és újra hordóan előjönnek bennünk azok a tulajdonságok, amiket már azt gondoljuk, hogy régen elhagytuk. De üldögölni kell. Folyamatosan kell változni, formálódni, hogy Isten dicsőségét át tudjuk kiábrázolni a körülöttünk jövő világban. Ez, amiről a Tesszalonikai levélben olvashatjuk, a hitnek a munkája, a szeretetnek a feláldozása. Az, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, az, hogy hittel elfogadtuk mi őt, ez egy fontos dolog az életünkben, de ennek a hitnek munkája van. Munkálkodik az én életemben és a te életedben. Ami sokszor kérdésként felül fel, sokan főként fiatalabb testvérek szokták kérdezni tőlem is, és annak idején én bennem is gyakran felmerült ez a kérdés, hogy hogyan ismerem fel azt, hogy mi Isten akarat az életemben. Mik azok a szempontok, amelyeket figyelembe kell venni? Nem is igazi, de nem szárad a prédikáció. Vannak olyan szempontok, amiket alapul kell venni. Az egyik ilyen szempont, hogy Isten igényében ellentétes dolog soha nem lehet Istennek az akarata. Hát az első az, hogy az igében nem lehet ellentétes. Egy belső indításból fakad. Akkor másik nagyon fontos pont, hogy gyakorlatilag kivitelezhető. És nem kell tudtalanságot a gyülekezetben. Istennek a tanácsát, Istennek a vezetését, nem kérte ki Józsuét. Hogyha ezeket a szempontokat figyelembe veszik az életünkben, akkor bennünket sem ér veszedelem komolyabban. Belső indítás. Mit jelent valóban ez? Ha valaki meg akarja, megkérdezi tőlem, hogy egy lépésben, egy döntésben hogyan és mint indultam el, és elkezd magyarázkodni, Isten így vezetett, úgy vezetett, amúgy vezetett. Hogyha valaki hozzám jön egy ilyen magyarázattal, akkor általában kétségbe szoktam vonni, vagy pedig ha én kerülök ilyen helyzetbe, kétségbe vonható az, hogy mi Isten vezetése. Isten vezetése egy titokzatos dolog, úgy, ahogy a Jelenések könyve második fejezetében a pergámoni gyülekezetnek üzeni az Úr, hogy adok néki fehér kövecskét, és a kövecskén úgy hívott nevet, amit senki nem tud, csak az, aki kapja. Isten vezetése az Úr vezetése. Egy titokzatos, belső dolog, ami közöttem és Isten között lehetséges. És megérteni az ő szabát. Különös dolog az, hogy nem kötődik különböző jelekhez. Sokszor van szó erről, hogy hát hogyha sikerül, ha minden rendben van, hát akkor az Istennek a vezetése lehet. Hát nem biztos. Viszont sokszor akadályok állnak elénk. Pál apostol három akadályról beszél az ő életében. Az egyik a római levél első fejezetének a 13. versében, amikor arról tájékoztat szintén ezen a különleges kifejezése, hogy nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám féli. Hogy elvégeztem magammal, hogy elmegyek hozzátok, de minden ideig megakadályoztattam. Miért? Nem tudjuk. Lehet, hogy pár sem tudta, de van egy akadály jött közben, nem mehetett el Rómába, aztán utána évek múltán, pedig három kincstári pénzen vitték föl őt Rómába. A Tesszalonika levélben ott világosan mondja Pál apostol, hogy megakadályozott minket a sátán, hogy egyszer és kétszer is visszamenjen Pál apostol Tesszalonikába. A 16. könyv a 16. fejezetében pedig nem eresztette az adítványokat és Pál apostolt a lélek, vagy pedig ahogy másképpen olvashatjuk a Jézus lelke, Jézus szelleme, mert másfelé irányította őket. Isten vezetése, Isten akaratának a felismerése fontos dolog az életünkben. Fontos dolog, hogy kikérjük az Úrnak a tanácsát, megkérdezzük azt, és kövessük ezt. Különös dolog Pál apostolnak a Jeruzsálembe való menetele. Nemrég olvastuk a Cselekedetek könyve 20. fejezetét, és ott mondja Pál apostol, amikor búcsúzik az efészusi lélektől, hogy a lélektől kényszerítve megy Jeruzsálembe, sem nem tudván, hogy mi következik, kivéve az, hogy rám fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok az életem sem, drága, mondja Pál apostol, csak elvégezhessem az én utásomat örömmel. Azután a következő fejezetben, amikor tovább utazott Cipruson felé, Tírusban kötöttek ki, és megkeresték a testvéreket és az ottani tanítványokat, akik Pálnak mondták a lélek által, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. Majd Agabus proféta megjövendőlte azt, hogy valami módján, hogy vette Pálnak az ővét és körülkötötte magát, hogy azt mondja a Szentlélek, a férfiú, aki ez a idő, aki éppen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben és adják a pogányok kezébe. Azután újra és újra óvták Pál apostolt, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. De amikor nem engedett ember, akkor megnyugodtak, hogy legyen meg az Úr akaratja. És az Úr akarata az volt, hogy Pál valóban felment Jeruzsálembe, tovább ment Rómába, és hirdetett az evangéliumot. Mi az Úr akarata? Kikérjük az Úr tanácsát az életünkben? apró és nagy dolgokkal. Kérjük a vezetést, az irányítást, és ha kérjük, Isten minden életében, minden bizonnyal megadja nékünk az útmutatást. Úgy, ahogy Józsuénak ki kellett volna kérni Isten akaratát, megkérdezni, hogy mit akar is az Úr, ugyanúgy kell nekünk is, mert minden nap életünkben újra és újra feltekinteni Jézusra, és várni azt, hogy ő adja az útmutatást és vezetést az életünkben. Imádkozzunk! Édesatyánk, az Úr Jézus nevében, Krisztus nevében bavolunk le most előtted. Köszönjük neked a te ígét. Köszönjük neked az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Köszönjük neked, hogy ezek olyan szorosan kapcsolódnak össze, hogy megértettük az Ószövetség képes könyvéből az Új Szövetség eseményeket és fordítva, és mindenek felett téged ismerhetünk meg. És mindenek felett felismerhetjük Jézus Krisztus, ami megváltónkat. Köszönjük neked, hogy ezeken keresztül tanácsolsz, vezetsz, formálod az életünket. És segítségül vagy abban, hogy öldögölni kell azokat a földi tulajdonságokat, amelyek nem a te tetszésedre való. És kérjük is ebben az áldásod segítséget. Kérjük abban, hogy vezessél és adjad meg az útmutatást mindenben, mindenek fele. Hogy a te dicsőséget le tudunk élni. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.